Ez a Híradó szombat este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! További rezsicsökkentés társasházaknak, kisebb lehet a közös költség, ha csökken a liftek áramdíja. Újabb áldozatokat találtak az összeomlott Rigai plázában, felfüggesztették a keresést, mert veszélyes. Olajat, lisztet, cukrot gyűjtöttek az élelmiszerbank önkéntesei, karácsonyi ajándék lesz rászorulóknak. Dunai hajók üzemanyagát dézsmálta egy bűnszervezet, egy úszódarúban rejtegették és orgazdák árulták. Januártól tovább csökkenhet a társasházak közös költsége. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusának javaslata szerint a liftek által felhasznált áram ára 20%-kal lenne olcsóbb, mint most. Németh Szilárd azt mondta, a lifteknél eddig nem tudták érvényesíteni a rezsicsökkentést, mert a felvonók nem tartoznak a lakossági úgynevezett egyetemes szolgáltatás körébe. A javaslat másik pontja szerint a társasházak képviselőinek jövőre kötelező lesz tájékoztatni a lakókat arról is, mennyit spóroltak a rezsicsökkentéssel a közös kiadásokból. Az adatokat minden év február 15-éig ki kell függeszteni.
Itt van költségmutatásban felütési alap.
Eddig csak nem 80 ezer forintot spóroltak meg a rezsicsökkentéssel ebben a pécsi 10 társasházból álló lakótömbben. A házkezelő azt mondja, csökkent a közös költségük, így a jövőben felújításokra is több pénzt tudnak költeni.
Nagyon sok társasháznál szinte lassan létszükséglet olyan felújításokra lehet fordítani, ami a társasházaknak a működőképességét, esztétikai állapotát tudja javítani.
További megtakarítást jelenthet a társasházaknak, ha a jövőben a liftek áramszámlájában is érvényesíthetik a rezsicsökkentést. Erre jelenleg nincs lehetőség, mert a törvények szerint a lift nem tartozik az úgynevezett egyetemes szolgáltatás körébe, amelyet a lakossági fogyasztók kapnak. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa most olyan javaslatot nyújtott be, amelynek alapján a liftek áramszámlája is 20%-kal csökkenhet.
Ott, ahol liftek vannak, ott nem jár ez az egyetemes szolgáltatás a villamos energiaszolgáltatók részéről, én pedig kezdeményezem, hogy járjon 2014. január 1-i hatállyal, tehát a közös költségeket is ismét faragni fogjuk, mégpedig a kezdeményezésem az 20%-os csökkentést kell, hogy eredményezzen.
A módosító javaslat szerint a társasházak kezelőinek jövőre kötelező lesz tájékoztatni a lakókat arról is, mennyit spóroltak a rezsicsökkentéssel a közös kiadásokból. Az adatokat minden év február 15-éig ki kellene függeszteni az épületfali újságjára. Az országgyűlés két hete fogadta el azt a törvényt, amely alapján januártól átláthatóbbak lesznek a közüzemi számlák. Ezentúl ugyanolyan lesz a gáz, a villany, a távfő és a víz számla külalakja, valamint a hulladék és a kéményseprési számla is. A különbség a színben lesz, például a víz számla kék, a távfő számla pedig lila kell, hogy legyen. Az első oldalon csak a legalapvetőbb információkat tüntetik fel, az elszámolási időszakot, a fizetendő végösszeget, a fizetési határidőt, valamint azt, hogy a rezsicsökkentés miatt az adott hónapban, illetve összesen hány forintot takarított meg a fogyasztó.
Rekordnagyságú uniós forrás, mintegy 1500 milliárd forint kifizetése várható az idén, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hozzátette, augusztus óta 3 milliárd euró, mintegy 900 milliárd forint érkezett meg Brüsszelből. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is felügyelő politikus közölte, a jövőben sokkal egyszerűbbnek kell lennie a pályázati eljárásoknak, mivel a bürokrácia visszaélésekre, korrupcióra ad lehetőséget.
Órákon keresztül akadályozta a forgalmat januárban ez a kamion, amely a 8-as úton a Hajmáskéri elágazásnál borult fel. Ez az ország egyik legveszélyesebb kereszteződése. Évente 2-3 halálos baleset történik itt. Ezért is döntöttek úgy, hogy kiszélesítik az utat, és egy felüljárót is építenek. A több mint 3 milliárd forintos beruházás 85%-át az Európai Unió fizeti. Ez pedig már a világörökség részeként is emlegetett budapesti Várkert bazár, amely több mint 30 év után újul meg. A beruházás majdnem 7 milliárd forintba kerül, amelyet teljes egészében az Európai Unió fizet. 10 beruházásból 9 uniós forrásból valósul meg itthon.
Ma egy tisztességes megállapodás született.
Ezt Lázár János mondta még azután, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal. Az Unió ugyanis a 15 magyar operatív program közül 13 finanszírozását leállította, és 5-600 milliárd forintnyi uniós forrás veszhetett volna el. Szeptember óta viszont felgyorsultak a kifizetések. Egy péntek esti fórumon Lázár János arról beszélt, hogy rekordnagyságú uniós forrás, mintegy 1500 milliárd forint várható még idén. Az összegből augusztus óta 3 milliárd euró, vagyis 900 milliárd forintot már kifizetett Brüsszel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is felügyelő politikus hangsúlyozta, a következő 7 éves uniós ciklusban 7500 milliárd forint fejlesztési pénzt kaphat Magyarország.
Ez az utolsó olyan ciklus, ez az utolsó olyan lehetőség, amikor még Magyarország kap fejlesztési pénzt, és azt a fejlesztési pénzt nagyjából szabadon használja föl. 2020 után azt fogja mondani az Európai Unió, mi 3 alkalommal adtunk nektek támogatást arra, hogy fölzárkózzatok, elérjétek az európai színvonalat, ha nem sikerült, a ti hibátok.
Lázár János hozzátette, 2014 végén jelennek meg az első pályázatok, ezért a kis településeken már a jövő év első felében érdemes végig gondolni, mi az, amire helyben szükség lehet. Jut majd forrás az oktatás, az egészségügyi és a szociális ellátás színvonalának javítására is.
Csak nem 65 milliárd forint útdíjat fizettek be a fuvarozók az államnak a használatarányos útdíjfizetési rendszer júliusi bevezetése óta. Így várhatóan már december közepére meg lesz az idénre tervezett 75 milliárd forintos útdíjbevétel. Váhi Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár azt mondta, a rendszer sikeresen vizsgázott. A fejlesztéseknek köszönhetően pedig néhány héten belül a fuvarozók már utólag is fizethetik az útdíjat.
Napi 24 órában ellenőrzik a teherautókat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató munkatársai a fő- és gyorsforgalmi utakon. Egy speciális kamerával olvassák le a rendszámokat, hogy kiderítsék, van-e úthasználati jogosultságok a járműveknek. Az új rendszert a júliusi indulás óta több mint 100 000-en használták, és a fuvarozók eddig 64,6 milliárd forintnyi útdíjat fizettek be az államnak. Így már december közepére teljesülhet az idei fél évre tervezett 75 milliárd forintos útdíjbevétel. Váhi Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár azt mondta, az új rendszer sikeresen vizsgázott.
Magyarországon sikerült arra az úthálózatra terhelni a tehergépjármű forgalmat, a kamionforgalmat, amely elsősorban a gyorsforgalmi utakra összpontosul, és nem igazolódtak be azok a félelmek sem, mely szerint kis településeken vagy lakott területeken keresztül zajlik majd a tehergépjármű forgalom.
Július óta a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak használattal arányos útdíjat kell fizetni összesen 6500 kilométernyi főúton. A 2075 díjköteles szakasz decembertől 2243-ra bővül, mert az ipartelepek, logisztikai központok környékén lévőket rövidebb részekre bontják.
A fuvarozónak nem kell ezentúl a korábbi hosszú szakasz díját kifizetnie, csak az új, rövidebb szakaszok hozzá.
A díjköteles szakaszokat idáig csak előreváltott jeggyel, vagy a járműbe szerelt fedélzeti eszközzel lehetett használni. Néhány héten belül azonban elindul az utólagos fizetési konstrukció is, így a fuvarozók a használatot követően is kifizethetik majd az útdíjat.
52-re emelkedett a rigai tetőomlás halálos áldozatainak száma. A lett főváros egyik bevásárlóközpontjának teteje csütörtökön omlott be, feltehetően a tetőn tárolt építőanyagok miatt. A leszakadó födén vásárlókat temetett maga alá, majd a tető egy másik darabja a mentést végző tűzoltókra zuhant. A túlélők utáni kutatást ma fel kellett függeszteni, mert ismét omlás fenyegette a tűzoltókat.
Dermedten figyelik a rigaiak a tűzoltókat, amint újabb és újabb holtesteket emelnek ki a bevásárlóközpont romjai alól. Eddig 52 áldozatot sikerült kiemelni a betonelemek közül, de senki nem tudja pontosan, hányan lehetnek még a betontörmelék alatt. A számuk akár még a 40-et is elérheti. Bent van a feleségem. Nem tudom róla, hogy éle vagy meghalt. A hívom nem veszi fel, mondja ez a kétségbe esett férfi. A tűzoltók éppen ezért időről időre abba hagyják a keresést, és hallgatóznak, hogy hallanak-e telefoncsörgést a romok alól. A kutatást szombat délelőtt hosszabb időre is felfüggesztették, ugyanis félő volt, hogy a tető maradéka is leszakad. A mentés legnehezebb fázisához érkeztünk. Tudjuk, hogy el kell takarítanunk a romokat, de a maradék épület nagyon ingatag. Emiatt meg kell állnunk egy időre, hogy eldöntsük, hogyan folytassuk a munkát, mondta a katasztrófa védelem helyettes vezetője. A tető maradékán még most is jól kivehető a fű és egy kanyargós járda, ugyanis éppen téli kert épült. Több 10 tonnányi építőanyagot és földet halmoztak fel a födémen, amit az eső eláztatott, így sokkal nehezebb lett. Feltehetően ez okozta az omlást. A gyanú szerint építési hibák is közrejátszhattak a tragédiában. A rigaiak virágokat és mécseseket visznek a bevásárlóközponthoz, sokan pedig a kordonoknál várják, hogy hírt kapjanak a romok alatt rekedt szeretteikről. A miniszterelnök 3 napos nemzeti gyászt rendelt el. Elmaradnak a koncertek, a színházi előadások és a sportesemények is.
1,5 millió gyermeket fenyeget élelmiszerhiánya Fülöp-szigeteken a Haiyan tájfun pusztításai után, hívta fel a figyelmet az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár helyettese. Valéri Ámos attól tart, hogy az élelmiszerhiány miatt tovább nőhet az áldozatok száma, ami már így is meghaladta az 5000-et.
Talán karácsonyra végeznek a romok eltakarításával a Fülöp-szigeteki Taklobánban, véli a romeltakarítást végző csapat vezetője. Addig szó szerint a szemétből kell újjáépítenie az otthonát annak a 4 millió filippinónak, aki otthon nélkül maradt. A legnagyobb kincs most az ivóvíz és az építőanyag. A brit kormány ezért 12 000 takaró és 100 tonna rizs mellett építőanyagot szállít a Fülöp-szigetekiek megsegítésére. Sok egyéb mellett 80 tonna tetőfedőanyagot viszünk. Van közte olyan műanyag fólia, amivel be lehet fedni a házakat, és össze lehet gyűjteni vele az esővizet. Eddig körülbelül 50 millió dollárnyi segítség érkezett a Fülöp-szigetekre, a többsége az Egyesült Államokból. Az ENSZ számításai szerint ennek 6-szorosára 300 millió dollárra, vagyis körülbelül 67 milliárd forintra lenne szükség a helyreállításhoz. Közben a kínai hadsereg útnak indította katonai kórház hajóját, és megérkeztek a japán katonák is a Fülöp-szigetekre, hogy részt vegyenek a mentésben. Ez a japán hadsereg első külföldi missziója a II. Világháború óta. Az ENSZ szerint 1,5 millió gyermeket fenyeget élelmiszerhiánya tájfun pusztítása után. A legfontosabb élelemszerzés a halászat. A halászok csónakjait azonban elvitte az olykor 370 kilométeres szél. A halászok most a romok között talált hűtőszekrényekből fabrikálnak csónakokat. Áram hiány úgysem veszik hasznát a hűtőknek. A gyerekem ötlete volt, hogy hűtőszekrényt használjunk csónaknak, meséli ez a halász. Az ötlet jónak bizonyult, így pár halász már el tudja látni a családját, és eladásra is jut a zsákmányból. A szigetországra november 8-án csapott le a Haiyan névre keresztelt szupertájfun. A szél olykor a 378 km/h sebességet is elérte. A halálos áldozatok száma 5000 fölé emelkedett, 1600 embert pedig még keresnek.
Vádat emelt a francia ügyészség a párizsi lövöldözések gyanúsítottja ellen. A 48 éves férfi gyilkossági kísérlettel gyanúsítják, amiért november 15-én fegyverrel fenyegetőzött az egyik hírtelevízió székházában, majd 18-án rálőtt egy fotósra a Libération című napilap párizsi székházában és Párizs üzleti negyedében lövöldözött. Emberrablással is vádolják, amiért meneküléséhez rövid időre túszulejtett egy autóst. A feltételezett elkövetőt szerda este vették őrizetbe, azóta a nyomozók egyetlen kérdésére sem volt hajlandó válaszolni. Ma tartják a megyei választások 2. fordulóját Szlovákiában. Csak ott járulnak urnák elé a választók, ahol a 2 héttel korábbi első fordulóban egyik megyeelnök jelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint 50%-át. Ilyen Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa megye. A voksolás 22 óráig tart. Az előrejelzések szerint a 2. fordulóban sem várható magas részvételi arány, nagyjából 10% körüli. Az első nem hivatalos eredményekre urnazárás után 3/4 órában lehet számítani. Sikerült áttörni a hallgatás falát, mondta a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének elnöke egy mai rendezvényen. Mencer Erzsébet Budapesten a Derkovics Gyula általános iskola udvarán arról is beszélt, a szovjet megszállók ebben az épületben is vallatták a magyar embereket, majd ítélet nélkül hurcolták őket a gulag táborokba. Finom, egészséges és ráadásul még olcsó is. Nettó 420 forintból is lehet ilyen ebédet készíteni. Ezt szeretné bebizonyítani az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Egy mai főzőversenyen az év legjobb közétkeztetőjét keresték. A győztes menüjét az ország összes menzáján meg lehet majd kóstolni. Jövőre a tervek szerint 7 milliárd forinttal több jut közétkeztetésre, mint az idén.
Cukkinivel töltött csirkecomb, padlizsántorony füstölt sajttal, paradicsommal és afrikai harcsapástétom. Csak néhány étel abból a menüből, ami hamarosan az ország bármelyik menzáján megjelenhet.
Megfogja! Utána!
Nagy volt a sürgésforgás a közétkeztetésben dolgozók főző versenyén. A szakácsoknak azt kell bebizonyítaniuk, hogy bruttó 420 forintból is tudnak finom és egészséges ebédet főzni, akár nagy üzemben is. A csapatoknak mindössze 3 órájuk van arra, hogy a tányérra varázsolják az előre összeállított menüsorukat. 10 embernek 3 fogást kell megfőzniük és felszolgálniuk. A séfeknek az őszre jellemző nyersanyagokból kell gazdálkodniuk. A megadott alapanyagok között van hús, hal, tojás, zöldségfélék és gyümölcs is. Az is fontos szempont, hogy ne legyen az ételekben mesterséges adalékanyag.
Van egy jó recept, és akkor rányunk egy maradékot cukorra.
A szigorú zsűri pedig kóstol és értékel. Nem csak az étel ízéért, hanem a tálalásért is pont jár.
Mennyire felel meg a mai elvárásoknak, tehát mennyire modern, mennyire egészséges, mennyire tartalmaz zöldséget és színhetet egyben, illetve arra figyeltünk, hogy mennyire kreatívan használ fel egy alapanyagot.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt szeretné elérni, hogy javuljon az ételek minősége a közétkeztetésben.
A Magyarországon 1,5 millió ember közétkeztetésben étkezik nap mint nap, és hát ezt a megszokott rutin technológiát, eljárást szeretnénk egy kicsit felpezsdíteni, új színekkel, ízekkel, változatos receptekkel, alapanyagokkal kibővíteni.
Ez a célja a kormánynak is. Éppen ezért jövőre több jut majd a gyermekétkeztetésre, jelentette be Soltész Miklós államtitkár.
A 2014-es évben is emelkedés várható. 7 milliárd forinttal van több a költségvetésben az ideighez képest. Ez azt jelenti, hogy több mint 13%-kal fog jövőre emelkedni ezek területnek a támogatása.
Az államtitkár hozzátette, a kormány kiemelt figyelmet fordít a helyi kistermelők támogatására, hogy minél több magyar terméket fogyasszanak a gyerekek az iskolai menzákon.
Egyre népszerűbbek a helyi termékek a vásárlók körében. Szakemberek szerint piaci részesedésük a 6-8%-ról 10-12%-ra nőtt az elmúlt időszakban. Közben a vidékfejlesztési stratégia részeként sorra nyílnak és bővülnek a piacok is, aminek nem csak a vásárlók, de a termelők is örülnek.
Házi feldolgozású mangalica húst kínál ez az eladó a nagykanizsai piacon, ahol helyi termelői napot rendeztek. Azt tapasztalják, hogy egyre népszerűbbek a helyi termékek.
Egyrészt nagyon fontos, a pénzünket ne adjuk a multiknak, másrészt a napi ismeretség, hát ismerjük egymást, megszólít, ha éppen nem, meg messziről köszönünk egymásnak.
Egészen más minőségű, mint amit az áruházakban lehet kapni.
Ez pedig már a székesfehérvári termelői piac, ahol mostantól nagyobb kínálattal és hétköznap is várják a vásárlókat. A piac bővítésének nem csak a vevők, hanem a termelők is örülnek.
Több emberrel beszélgettem, akár itt a piacon is, és elmondták, hogy volt őnek eddig is áruja, megtermelte otthon a kis kertbe, volt diója, volt almája, stb. De mindig az értékesítés az volt a fő probléma, hogy hogyan juttassa el, hova juttassa el.
A piacok bővítése és újranyitása a kormány vidékfejlesztési stratégiájának része. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a vidék akkor fejlődik igazán, hogyha a gazdák el tudják adni a termékeiket.
Egymás után nyílnak az ilyen jellegű piacok, egymás után szépülnek meg a nagyobb települések piacai, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon a vidéki lét, a vidéki felemelkedésnek az egyik nagyon fontos pillére.
Az államtitkár hozzátette, a vidékfejlesztési stratégia fontos alappillére a tanyafejlesztési program, amelynek keretében eddig 1,5 milliárd forintot költöttek az ott megtermelt élelmiszerek piacra juttatására.
Konzervek, tésztafélék, liszt és olaj a karácsonyi sütés-főzéshez. A legtöbben ezekből adományoztak 2 napon át a rászorulóknak. Az ország több mint 250 nagyáruházában gyűjtötték a felajánlásokat az Élelmiszerbank önkéntesei. Az összeállított ajándékcsomagokat még karácsony előtt eljutatják a rászoruló családoknak.
Kérjük, hogy gondoljon a nélkülözőkre is, tegyen be a kosarába egy-egy adag étrajtból, lisztből, konzervből, szaloncukorból, vagy bármilyen más, és nem igénylő élelmiszerből.
Hangos bemondón hívták fel a figyelmet a karácsonyi adománygyűjtési akcióra az egyik debreceni nagyáruházban. Cukor és liszt az egyik dobozban, tészta, édesség és konzervek a másikban. A legtöbbet ebből vásároltak az adományozók.
Én mindig szoktam segíteni, elég sokszor hívnak telefonon, és amikor tehetem, akkor attól függ, mennyire tehetem, de általában segítek.
Több mint 15 ezer családnak jut majd ezekből az élelmiszerekből karácsonyra. A tapasztalatok szerint, aki csak tud, segít.
Nagyon nagy érdeklődés van, az emberek nagyon nyitottak voltak most az elmúlt napon és ma délelőtt is az adakozásra. Nagyon kevés elutasítással találkoztunk, mert általában az a jellemző, hogy az emberek szeretnének adakozni.
Budapesten is nagy volt az összefogás, még a gyerekek is szívesen segítettek.
Olaj, májkrém, tartós tej, mi van még?
Cukor.
Cukor.
Tea.
Tea.
A teljes bevásárláshoz képest az elenyésző volt, és mondjuk egy évben egyszer az ember megteheti ezt, úgy gondolom.
Az Élelmiszerbank önkéntesei még az ünnepek előtt el tudják juttatni az ajándékcsomagokat a rászorulóknak.
A rászorulóink között egyébként nagyon sok fajta réteg van, tehát vannak nyugdíjasok is, családok, egyedülállók, akár hajléktalanok is, de azért ilyenkor karácsony alatt azért legtöbbször, főleg az édességeket tartalmazó csomókat leginkább családokhoz próbáljuk meg eljuttatni.
A hétvégén az ország 137 településén 256 nagyáruházban gyűjtötték az adományokat. Tavaly összesen 93 tonnányi élelmiszert sikerült összegyűjteni. Várhatóan az idén még ennél is több jön össze.
Forró hangulatúnak nevezte az egyik vezető szocialista politikus a párt választások előtti utolsó választmányi ülésének hangulatát, melynek vendége volt Bajnai Gordon is. Mesterházy Attila háborús helyzethez hasonlította a most kezdődő kampányt, és felhívta pártársai figyelmét, hogy jobban figyeljenek szavaikra, Facebook üzeneteikre. A héten nyilvánosan az interneten vitáztak egymással szocialista politikusok, és közben trágár szavakat is használtak.
Sorra érkeztek a szocialista politikusok a párt székházba, hogy előkészítsék a kampányidőszakot. Az árt választmányűlésre Bajnai Gordont, az MSZP-vel szövetséges Együtt PM vezetőjét is meghívták. Az egyik szünetben Hiller István azt mondta, forró a hangulat oda bent.
Igen, jó forró hangulatú.
A héten nem csak zárt ajtók mögött, hanem az interneten nyilvánosan is vitáztak egymással szocialista politikusok. A világ balfékjei ülnek az MSZP parlamenti képviselőcsoportjában. Ezt írta például Ceglédi Csaba, a szombathelyi frakció vezetője. Azt kifogásolta, hogy az MSZP-s képviselők nem írták alá, akár a jobbikosokkal együtt is, a NAV vizsgálatát kezdeményező javaslatot. A vita közben például azt is írta Ceglédi Csaba, hogy puha, pont-pont-pont üek vagyunk, vagytok. Később Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes kikérte magának párttársa szavait. Ha én nem értenék egyet a szombathelyi vagy máshol dolgozó szoci barátaim döntéseivel, nem bal pont-pont-pont námít le őket, hanem más módot és minősítést találnék ennek kifejezésére.
Ez egy picit ugye háborús helyzetet is eredményez.
Mesterházy Attila a párt választmányülése után háborús helyzethez hasonlította a most kezdődő kampányt, és felhívta az MSZP-s politikusok figyelmét, hogy figyeljenek jobban a szavaikra és a Facebook üzeneteikre.
Minden kicsi hibának sokkal nagyobb a jelentősége, vagy egy-egy rosszul megfogalmazott gondolat, mondat hirtelen olyan jelentőségűvé válik, vagy jelentőségűvé emelkedik, ami aztán utána komoly problémákat okoz. Éppen ezért nagyobb kommunikációs fegyelmet kért a választmány.
Ahogy Mesterházy Attila fogalmazott, az MSZP kampányüzemmódra kapcsolt. Megválasztotta a párt országos választási bizottságának tagjait is, amely a kampányban irányítja a pártot. A testület tagja lett például Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes, vagyis az egyik olyan szocialista, aki a héten belebonyolódott az internetes közösségi oldalon folyó párton belüli vitába.
Nem biztos, hogy három, az is lehet, hogy 23 jelölt lesz egy körzetben a jövő évi választásokon, ezt mondta Mesterházy Attila a mai szocialista választmányi ülésen. Az MSZP elnöke szerint a választóknak és a párttagoknak le kell számolniuk azzal az illúzióval, hogy minden körzetben csak egy-egy demokratikus ellenzéki jelölt legyen. Botka László választmányi elnök pedig megismételte, az MSZP fenntartja a megállapodási szándékát Gyurcsány Ferenc pártjával, csak magával Gyurcsány Ferenccel nem. Az MSZP és az Együtt PM között megkötött választási megállapodás felülvizsgálata nem került szóba.
Magyar Szocialista Párt a 14. évi parlamenti választások során a Demokratikus Koalícióval, a Magyar Liberálisok Pártjával és a Magyar Szociáldemokraták Pártjával nem köt választási szövetséget. Ez a választmányi határozat pontos szövege.
Két hónapja szó szerint olvasta fel Mesterházy Attila az MSZP választmányának akkori döntését. Ez alapján az MSZP csak az Együtt PM-mel köt szövetséget, Gyurcsány Ferenc pártjával, a Demokratikus Koalícióval nem. A közelmúltban viszont több korábbi vezető szocialista politikus, például Lendvai Ildikó és Kovács László is többször felvetette, hogy Gyurcsány Ferenc pártja megkerülhetetlen lett. Kovács László, Mesterházy Attila tanácsadója még most a kampányt előkészítő utolsó választmányi üléskor is úgy fogalmazott, Mesterházy Attilával való személyes találkozójukon rendszeresen felmerül a DK szerepe.
Nem konkrétan Gyurcsány Ferencről, DK-ról is természetesen volt szó, hiszen a DK a magyar politikai élet egyik fontos szereplője.
Szanyi Tibor azonban csütörtökön a közösségi oldalán nyilvánvalóvá tette, hogy nem akar Gyurcsány Ferenccel együttműködni. A volt kormányfőre is utalva azt írta, egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Egy másik befolyásos szocialista politikus, Botka László választmányi elnök két napja Békés Csabán arról beszélt, szívesen megállapodnának a DK-val, Gyurcsány Ferenc személyével azonban problémájuk van. Vadai Ágnes, a DK alelnöke erre úgy reagált, ahogy ő írta Botka Lacinak, hogy ha azt gondolod, hogy a DK Gyurcsány nélkül bármilyen megállapodást köt, akkor nem tudsz semmit rólunk, DK-sokról. Botka László a választmányi ülés után azonban újra megerősítette, csak Gyurcsány Ferenc személyével volt problémája az MSZP-nek, más DK-s politikusokkal nem. Szerinte Gyurcsány Ferenc többször felajánlotta, hátra lép, ha csak ő lenne az akadálya egy ellenzéki összefogásnak, de ez eddig nem történt meg.
Azért nem lett ebből megállapodás, mert a DK ezt visszautasította, új helyzet akkor lenne, hogyha a Demokratikus Koalíció meggondolná magát. Erre eddig még nem került sor.
Gyurcsány Ferenc korábban azt ígérte, ha nem sikerül megállapodniuk az MSZP-vel egy szélesebb baloldali összefogásról, akkor biztosan külön indulnak. Mesterházy Attila most azt mondta, le kell számolni azzal az illúzióval, hogy tavasszal mindenhol csak egy-egy baloldali jelölt indul majd.
Nem, hogy nem három, hanem lehet, hogy 23 jelölt lesz egy körzetben, és szerencsétlen választópolgár meg egy ilyen kis KT-val fogja nézegetni, hogy ki kicsoda ott a választókörzetben. Tehát, hogy magyarul azzal az illúzióval le kell számolni, ami nagyon sok választóknak a fejében is egyébként bent van, vagy pártagjaink, aktivistáinknak a fejében is bent van.
Bajnai Gordon, az Együtt PM szövetség vezetője, aki a szocialisták meghívására ugyancsak felszólalt a választmányi ülésen, a sajtótájékoztatón azt mondta, elkötelezettek az MSZP-vel kötött egyesség fenntartása és megerősítése mellett, és a tanácskozáson senki sem fogalmazott meg ezzel ellentétes véleményt.
A Fidesz szerint köztudott, hogy homályos amerikai pénzügyi körök 100 milliókkal pénzelik Bajnai Gordon pártját és annak holdudvarát. Ezért felszólítják az MSZP-t, mint az Együtt PM szövetségesét, hogy számoltassa el a volt kormányfőt ezekben a kérdésekben. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, amióta Bajnai Gordon visszatért a közéletbe, csak nem félmillió dollár érkezett a Haza és Haladás Alapítványhoz, és további mintegy 500 millió forintot kaptak a holdudvarukhoz tartozó, idézem, álcivil szervezetek és internetes oldalak amerikai spekuláns pénzügyi köröktől.
Kért éri meg az amerikaiaknak Bajnai környezetét és holdudvarát pénzelni? A másik, hogy mit kértek ezért cserébe? Nyilvánvalóan nem gondolhatja senki, hogy éppen az előbb említett ügyek árnyékában karitatív támogatásról van szó.
Az Együtt PM minden támogatással és adománnyal fillérre elszámolt a múltban és elszámol a jövőben is, közölte a szövetség. Hozzátették, a törvényben előírtaknál szigorúbb átláthatósági szabályokat tartanak magukra nézve kötelezőnek. A Fidelitas országos választmányra újra választotta elnökének Mihalovics Pétert, aki a Fidesz legfelkészültebb stratégiai partnereként jellemezte a kormánypárt ifjúsági szervezetét. Mihalovics Péter azt mondta, legfontosabb feladatuk, hogy erősítsék a fiatalok és a politikai döntéshozók közötti kommunikációt. A választmány ülésén Dajcs Tamás fideszes európai parlamenti képviselő bugyutaságnak nevezte azt a politikai közvélekedést, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika. Szerinte ezt csak azok mondják, akik nem is akarnak megfelelni ennek a társadalmi rétegnek. A Jobbik szerint a kormány által benyújtott új büntetés végrehajtási kódex csak egy farkas bőrbe bújt bárány, és nyoma sincs benne a megígért nagyobb szigornak. Staud Gábor országgyűlési képviselő felrója a szervezetnek, hogy a szabályozás csökkenteni a magánelzárás idejét és lehetőségét. arabok fogadhatnának látogatókat az intézeten kívül, eltávozásra mehetnének őrzéssel vagy anélkül, és akár csoportosan is részt vehetnének kimaradáson.
A magyar realitásokkal a javaslat teljes mértékben nem találkozik. A börtönben lakóknak egy meghatározó hányada nem is kíván visszailleszkedni a társadalomba, és arról még nem is beszéltem, ami egy nagyon fontos hiányosság, hogy a börtönőrök fizetését például nem rendezik.
Legalább 10 000 liter gázolajat loptak el a Mahart hajóinak üzemanyagtartályaiból a komáromi kikötőben. A gázolajat a kapitányok közreműködésével egy úszódaruban kialakított titkos tartályba fejtették, ahonnan orgazdáknak adták tovább. Az ügyészség kezdeményezte a hajós kapitányok és az úszódarú személyzetének előzetes letartóztatását.
Kikötve, lepecsételve vesztek el a komáromi kikötőben az illegális gázolajkereskedelemhez használt úszódarú. A csütörtök délután kezdődött és péntek reggelig tartó akcióban 100 rendőr és a Komárom-Esztergom megyei főügyészség 30 munkatársa vett részt. Az úszódarú személyzetét akkor értéktetten, amikor éppen gázolajat fejtettek le egy tolóhajó üzemanyagtartályából. A gép belsejében kialakított rejtek helyen 900 liter hajómotorokhoz gyártott üzemanyagot találtak. A tolóhajók csak azért kötöttek itt ki, hogy átfejthessék az eladásra szánt gázolajat.
A tolóhajó kapitányai előrejelezték, hogy mikor érkeznek és mennyi üzemanyag van náluk, ezt követően a bűnszövetség tagjai a gázolajat a titkos tartályba emelték át, ami az úszódarum volt, és ezt követően kannákba öntve a kiterjedt orgazda hálózaton keresztül 300 forint per liter áron értékesítették.
Az úszódarú a Nemzeti Közlekedési Hatóság nyilvántartása szerint a Maharté, de egy vállalkozó bérli. A gázolajat is mindig a Mahar tulajdonában lévő vízi járművekből fejtették át. Ezen a tavaly készült, az internetről letöltött képen az látszik, hogy a Mahart egyik tolóhajója kikötve áll az úszódarú mellett. Így álltak ide azok is, amelyekből idén februártól átfejtették a gázolajat a titkos tárolóba.
A gázolajat átvevők, akiket orgazdasággal gyanúsítanak, szabadlábon védekezhetnek. A hajó kapitányai és az úszódarú személyzetének tagjai viszont őrizetben vannak. Az ügyészség kezdeményezte valamennyiük előzetes letartóztatását. A híradót Víg András tudósította Komáromból.
Vásd valóra te is egy beteg gyermek álmát címmel indított kampányt a Ments Életet Közhasznú Alapítvány. A véradás fontosságát hangsúlyozó kezdeményezők támogatók jelentkezését várják, akik segítséget nyújtanának a gyermekek kívánságainak teljesítéséhez.
A Domonyvölgyi Lovasparkba érkeznek ezek a gyerekek, akiket korábban súlyos betegségekkel kezeltek. Valamennyien heteket, hónapokat töltöttek kórházban.
Nagyon jó itt lenni.
A Ments Életet Közhasznú Alapítvány és civilek százainak segítsége nélkül nem gyógyulhattak volna meg.
Adott esetben előfordul itt jelen pillanatban olyan kisfiú a vendégünk többek között, aki 96 napon keresztül napi 16 egységvért kapott. Ez 1534 egységvér, és ezt szeretnénk valahogy tudatosítani a társadalomba, hogy ehhez ugyanannyi számú donor kellett annak idején, hogy ez megvalósulhasson, hogy ő egyáltalán most itt van, és még sok ilyen gyerek a vendégünk most, hála Istennek.
Ezek a gyerekek már felszabadultan vehettek részt a lovasnapon, amelyet az alapítványt támogató egyik magyar üzletlánc szervezett nekik.
Fontosnak tartottuk azt, amit ők végeznek nap mint nap, tehát hogy a véradást népszerűsítik, és támogatjuk az alapítványt azóta is. Ez már a második olyan rendezvény, ahol gyógyult gyermekek vannak jelen, és a célunk ezzel az, hogy olyan élményekkel gazdagodva térhessenek haza, amelyre eddig életük során nem volt lehetőségük.
A mostani rendezvénnyel is a véradás fontosságára akarták felhívni a figyelmet, kiemelve, hogy a véradó gyerekek tucatjainak életét menthetik meg.
Hatalmas élő bajuszt formáltak a budapesti Szent István téren délután a Movember Hungary résztvevői. A kampány a hónap elején indult azért, hogy felhívja a figyelmet a prosztatarák veszélyeire. A résztvevők vállalták, hogy bajuszt növesztenek, és a hónap végéig le sem vágják.
Így nézett ki a magasból az a bajuszforma, amit fiatalok egy csoportja formázott meg a budapesti Szent István téren. A Movember Hungary résztvevői ezzel a villámcsőgülettel is fel akarták hívni a figyelmet a prosztatarák elleni küzdelemre. A mozgalom támogatói vállalták, hogy ebben a hónapban bajuszt növesztenek. Jelmondatuk, növesz bajuszt, hogy megments egy manust. A villámcsődületre olyanok is eljöttek, akiknek nincs saját bajusza. Ők ragasztottak vagy festettek maguknak egyet. A szervezők szerint idén jóval többen csatlakoztak a kampányhoz, mint tavaly. Azt mondják, sokan megértették, hogy a bajusz viselete átvitt értelemben arculatváltás is.
A bajusz az ugyebár arculatváltás valahol. Ugyanúgy, ahogy arculatváltás kell, úgymond az embernek az életében is, hogy az egészségére több időt kell fordítania.
Sokan nem csak a bajusz növesztésével veszik ki részüket a kampányból. Ebben a belvárosi vendégében például Movember koktélt árulnak. A befolyt összeg egy részét a Magyar Onkológiai Intézet kapja meg. Székesfehérvár főterén pedig ételosztással egybekötött adománygyűjtést szerveztek a kampány önkéntesei. Az elmúlt évben mintegy 2000-en csatlakoztak a kampányhoz, idén már csaknem 4000 tagja van a csoportnak.
Ez volt a híradó, most jön Mohai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Sylvester Stallone igen kevés vígjátékából talán a legjobb, címe Oscar, nézzék meg, viszontlátásra!